3-4-8-a a stúdióban pedig frissen, fiatalosan, vidáman Török Lajos, az Equilor vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Mennyire volt egyszerű bejutni a szerkesztőségbe, már nem az ajtón keresztül, hanem forgalom szempontjából?
Igen, pont ezt beszélték, hogy elképesztő forgalom volt, tehát én mindig szeretek azért, hogy 5-10 perccel korábban ideérni, most éppen, hogy sikerült beesnem fiatalosan tényleg, mert végigállt a város, tehát én Budáról jövök, és gyakorlatilag szinte minden nagy csomóponthoz nehezen tudtam lejutni.
Nem tudom, hogy mennyire van köze ennek az útfelújításokhoz, vagy éppen az alacsony, hát fogalmazunk úgy, a Nyugat-Európához képest alacsonyabb üzemanyagárakhoz. Minden esetre tényleg nagyon erős az autózás most a fővárosban. Ha már itt üzemanyagárakat hoztam szóba az előbb, valamelyes csökkent a kőolajára, de hát ez még mindig 120 dollár körüli világpiaci árat jelent, és nyilván ez is viszi felfelé az inflációt, ami az Egyesült Államokban 40 éves csúcson van, mint pénteken kiderült. És a Fed ugyan elkezdte a kamatemelését, de az LKB még mindig nem, bár megígérte, hogy majd a következő hónaptól elfogja. Lehet, hogy az LKB-nak és a vártnál nagyobb lépésekkel kell majd ezt megtennie?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Most 25 bázispontot jelentettek be júliusra, illetve 25 bázispontot szeptemberre. A piac ennél egyébként, hogyha a határidős árakból számoljuk vissza, akkor jóval magasabb emeléseket vár. Ugye ez a Fednél is így volt, és a Fednél elsőre egyébként bejött, tehát a Fed is jóval nagyobb emelésekre szorult rá, mint azt eredetileg szerintem tervezték. Azért hozzá kell tenni, hogy elmondták, és mindig elmondják egy bankárok, hogy adatvezérelt üzemmódban is vannak, tehát amellett, hogy most megígérték ezt a kamatemelést, én úgy gondolom, hogy a szükség lesz rá, már pedig sajnos eddig azt mutatják az inflációs adatok, hogy valószínűleg szükség lesz rá, akkor nagyobb emelések is jöhetnek. Én úgy gondolom, hogy ez a minimum, ez az 50 bázispont, ami idén meg fog jelenni.
Sokat költenek egyébként a számok alapján Nyugat-Európában is az emberek? Tehát nem csak a megemelkedett árak miatt, hanem van egyfajta kereslet égség bizonyos szolgáltatásokra?
Mindenképpen, tehát hogyha megnézzük a megtakarítási rátákat, ugye az a Covid alatt elképesztően kilőtt, nyilván ennek egyértelmű oka volt az, hogy nem tudták az emberek tényleg elkölteni a pénzüket, nagyon nehéz volt, vagy lehetetlen volt egyes országba utazni, más szolgáltatásokat is nehezen vettek igénybe, ugye home office alatt kevesebbet jártak fodrászhoz, most ilyen extrém példaként lehetne ezt említeni, de most ez egyértelműen a Covid alatti szintekre csökkent, tehát az emberek inkább a megtakarításaikat is felélik maximum, és azt látjuk, hogy rászabadult ez az extra kereslet gyakorlatilag akár a turizmusra, akár a szolgáltatásokra, de más helyeken is ezt figyeljük meg, és hát ennek is van persze egy infláció felhajtó hatása.
Ilyen helyzetben az, hogy a jegybankok szigorítanak, mennyi idő alatt érhet bármit?
Ugye ez egyik, két probléma van egyébként most. Az egyik van ez az extra kereslet, szerintem ez a kisebbik probléma, ez csak egy idéglenes nyomás. A nagyobbik probléma, hogy az ellátási láncok összekuszálódása, fogalmazunk így, illetve most ugye van egy orosz-ukrán háború is, ami szintén ugye a nyersanyagárakat jelentősen emeli, ugye az olajat emeltet ki, de hát elég csak a búza világpiaci árát megnézni, ott is több mint kétszerezésről beszélhetünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kettő együtt, ami nagyon nehéz helyzetbe rakja a jegybankokat, azt tudjuk, hogy egyébként legalább ennek van egy egyéves átfutás ideje. Nyilván függ attól persze, hogy mennyire agresszív ez az emelés, ezek a 25-50 bázispontok azért lassabban épülnek be.
Megnéztünk, meg te is megnéztél néhány, fogalmazok, hogy egy eszközárat, ami az elmúlt időszakban jól teljesített, de most nagyon nem teljesít jól. A kriptodevizákkal mi a helyzet? Mert ez itt borzalmas nagy, persze ezek mindig volatilisek voltak, de azért 7-10%-os esés az nagyon azért még itt is szokatlan. Egész egyszerűen kiszerettek ezekből az eszközökből, vagy nincs annyi fölös pénz a piacon, amit ebbe tudnának tenni?
Én úgy gondolom, hogy azért mindig van egy community, vagy hát egy társaság, aki még mindig továbbra is egy csoport, aki imádja ezt az eszközöket továbbra is. Tehát én azt gondolom, hogy aki hisz ezekben az eszközökben, különböző okok miatt, azok továbbra is támogatják ezt. Inkább arról van szó, hogy a kockázat kereső befektetők, akik ugye megtalálták a kriptoeszközöket, most inkább a pénzszűkével menekülnek. Ugye bocsánat, csak egy kicsit visszatérve még az LKB-re és a Fedre, mert ezt muszáj hozzátenni, hogy egy kicsit más az áthárítási mechanizmus Európában és az Egyesült Államokban, olyan szempontból, hogy Európában, ahol nagyon változó kamatozású hitelek dominálnak, ott ugye gyorsabb az az átárazódás, hiszen ugye emelkedik rögtön a törlesztő a legtöbb embernél, és ez rögtön visszafogja a keresetet. Az Egyesült Államokban ugye sokkal hosszabb távú, ahol ugye akár 30 évre lekötött hitelekről beszélünk, lakáshitelekről beszélünk, ott ugye nagyon lassabb ez az átárazódás.
És a kriptóknál figyelhető meg egyébként csak ez a nagy lejtmenet, vagy a tőzsdéken is erre lehet számítani, mert pénteken azért jó nagy, brutális eséseket lehetett látni.
Hát gyakorlatilag mióta a Fed megkezdte a kamatemelési ciklusát, folyamatosan egyre és egyre nagyobb eséseket látunk. Vannak ideiglenes felszúrások, tehát május egész jó volt egyébként a részvénypiacokon, de ez a ritkább szerintem. Tehát az ilyen típusú időszakokban, hogy magas infláció, folyamatosan emelkedő kamatok, ez azért semmilyen kockázatos eszköznek nem tesznek jó. Tehát igazából azt néztük, pont a múlt heti hír volt, hogy a kötvények idén globálisan 13%-kal estek, ez 7500 milliárd dollár vagyon megsemmisítéssel járt. Tehát azért ez egy óriási szám. A részvénypiacokon is nem ritka 20% fölötti esés, és ha az igazán kockázatos technológiai cégeket nézzük, akkor ott akár 80%-os zuhanásokat is látunk idén.
Még mindig nagyon alacsonyak a kamatszintek, ehhez képest a 10 éves államkötvényhozam szintek már a fejlett piaci országokban is elég magasan járnak. A dél-európaiaknál például 3% közelében, vagy már az olaszoknál a fölött, de hát az amerikaiaknál is 3% fölött, míg a németeknél már 1,5% környékén. Mindezt úgy, hogy tényleg ennek tizede, vagy még alacsonyabb szintűek a betéti kamatok. Nem lesz itt egy nagyon-nagyon nagy széthúzás a jegybanki árak és a valóság között, már úgy értem a piaci kamatok között?
Nyilván ugye azáltal, hogy megszűnt az eszközvásárlási program, gyakorlatilag a piaci áraknak muszáj volt ilyen szinteken kialakulnia, most főleg én itt a perifériára gondolok, tehát nyilván az, hogy a német 10 éves az hol van, az valószínűleg közelíteni fog előbb-utóbb az alapkamathoz ismét. Most volt egy ilyen mindent eladunk hangulat részben, azért ez is német állampapír is beleesett, de úgy gondolom, hogy részben a kamatemelések, részben ugye a kamat, akár hozamcsökkenések miatt ez összeérhet, vagy közelíthet egymáshoz, de a perifériás eszközöknek sajnos eddig tényleg csak az LKB mint vásárló tudta tartani az árát. Egyébként azt meg is jegyezték a múlt héten, hogy lehet, hogy szükség lesz valami olyan programra, hogy hiába van kamatemelési ciklus, bizonyos eszközöket lehet, hogy vásárolni fognak.
Mennyire lehet arra számítani, hogy tovább gyengül az euró a dollárral szemben?
Ez ugye egy nagy kérdés, hiszen az LKB is meg fogja kezdeni a kamatemelési ciklusát. Én úgy gondolom, hogyha ezt valóban meg is fogja lépni, akkor ott lehet egy kisebb nyugalom az euró-dollár árfolyamában. Azt tudjuk azért, hogy sokkal agresszívabb a Fed, tehát amíg ez megmarad, addig azért összességében az dollár erőt hozhat magával. Én csak azt teszem ehhez hozzá, tehát én úgy gondolom, hogy dollár erő maradhat, akár a paritást is elérhetjük egyébként, ha így folytatjuk. Viszont amikor tényleg az LKB meg fogja kezdeni, és valóban az elsőt bejelenti, akkor biztos, hogy lesz egy euró erősödés idéglenesen is akár.
Térjünk egy picit vissza az inflációra, mert azért nagyon komoly az inflációs nyomás. Meddig mehet ez el? Vannak-e ezzel kapcsolatban legalább az idei évre megközelíthetőleg komolyan vehető várakozások, úgy értem, amelyek tólig behatárolják ezt az inflációs nyomást, nem feltétlenül Magyarországon, hanem akár Európában, akár az Egyesült Államokban?
Ugye pont pénteken jött ki az USA-ban inflációs adat az Egyesült Államokban, ugye mindenki két szemmel figyelte, hiszen a kérdés az volt, hogy csúcsosodott-e az infláció, és hát a sajnos a válasz az, hogy nem, még nem. Tehát ugye még az áprilisi adat az 8,3% volt, most ismét 8,6% lett. Ez egyértelműen arra utalhat, hogy bizony itt lehet, hogy még hosszabb ideig elhúzódó infláció lesz, és akár később csúcsosodó. Tehát ahogy említetted, 120 dollár az olajára, tehát azért nagyon nehéz inflációs csökkenésről beszélni, amikor ilyen magas olajárakról, és ez szinte az összes nyers nyagról elmondható ez egyébként, vagy terményről, hogy elképesztően magas árakon vannak, és én attól tartok, hogy még az orosz-ukrán konfliktus tart, addig nagyon nehéz egyáltalán megbecsülni is, hogy mekkora lehet ennek az átárazódási hatása, és mennyi idő alatt fog ez megtörténni.
Török Lajost, az Equilor vezető elemzőjét hallották. A 8 órai hírek után folytatjuk a beszélgetést, akkor már arról, hogy az olajpiacon mi várható, hogyha tényleg elindul az oroszokkal szembeni embargó, és aztán egy kicsit beszélünk még a hazai különadók hatásairól is.